Kedves hallgatóim, bár a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes öröm és remény címet viselő, a világ figyelmét különösen is felkeltő dokumentuma nem VI. Pál pápa személyes alkotása, hanem a zsinati atyák közös munkájának eredménye volt, mégis tekinthető úgy, mint a Szent Atya tanító működésének egyik legfontosabb része. A téma napirendre tűzésének első kezdeményezése még a zsinatot meghirdető előd 23. János nevéhez fűződik, aki az általa meghirdetett aggiornamento, a világ felé való megnyílás programja értelmében már kimondta, hogy az összehívandó zsinatnak foglalkoznia kell a világ jelenét és jövőjét meghatározó nagy témákkal, amelyek feldolgozása és értelmezése elképzelhetetlen a hagyományos társadalmi tanítás elveinek radikális újragondolása nélkül. A zsinati előkészítő anyagok között, vagy az első ülésszak napirendjén azonban még hiába keressük a nyomát egy olyan önálló dokumentumnak, amelynek az egyház és a világ viszonya lett volna a témája. Sokáig úgy tűnt, hogy a napirenden szereplő egyes dokumentum tervezetek külön-külön térnek ki témáik társadalom teológiai vonatkozásaira, reagálnak a külvilág felől érkező kihívásokra, de még nem merült fel egy átfogó társadalom teológiai rendszer és az azt megjelenítő dokumentum megalkotásának lehetősége. Időközben napvilágot látott a Máteret Magisztra kezdetű körlevél, amelyben a Szent Atya az elődei által megfogalmazott társadalmi tanítás felfrissítésének és kiegészítésének feladatát vállalta magára, amikor pedig 1962 őszén megnyílt a II. Vatikáni zsinat, János pápa és néhány munkatársa már a Pacem in Terris, a nevezetes békeenciklika előkészítésén dolgozott. Utólag úgy tűnik, hogy egy véletlen volt az, amely alapvetően változtatta meg a pápai szándékot. Röviddel a zsinat előtt Szűnen belga bíboros főegyház megyéje számára adott ki egy körlevelet, amelyben merész hangon úgy fogalmazta meg a leendő egyetemes zsinat feladatait, hogy azok lényegében kétfélék. Egyrészt a tanácskozásnak az egyház belső életének problémáira kell feleletet adnia, a szükséges reformokat és megújulást keresztül vinnie, a kor körülményeihez igazítania, másrészt azonban számot kell vetniük a zsinati atyáknak a külvilág állapotából, és meg kell fogalmazniuk azt, hogy az egyház milyen módon tud hozzájárulni az emberiségi jelenét és jövőjét érintő világméretű diskurzusokhoz. A zsinat első ülésszakának végén 1962. decemberében született meg a döntés végül arról, hogy a zsinat önálló és átfogó lelkipásztori dokumentumot dolgozzon ki és fogadjon el, amely szisztematikusan tárgyalja az egyház és a modern világ kapcsolatának valamennyi fontosabb kérdését. Az anyag előkészítésére Szűnen bíboros vezetésével bizottságot küldtek ki, amelynek munkájába nagy számban vontak be közéleti, társadalmi, gazdasági témákkal foglalkozó szakembereket, dogmatikusokat és morálteológusokat. Ez az előkészítő testület munkája kezdetén két elvi módszertani döntést is meghozott. Az egyik szerint a tervezett dokumentumban először a katolikus társadalom felfogás alapelveit kell kifejteni, majd pedig erre következhet a világot lázban tartó néhány konkrét kérdés tárgyalása, az egyház elvi álláspontjának a gyakorlatba való átültetése. A másik megfontolás úgy szólt, hogy a tervezett szöveg ne a katolikus tanítás elveiből vezesse le egyes jelenségek értékelését, az egyes világproblémák megoldására teendő javaslatokat, hanem a világ állapotának empirikus szociológiai leírása, a jelenségek és gondok számbavétele alapozza meg az egyház hitbéli és morális válaszait a felmerülő kérdésekre. A szűnemféle bizottság az egyháznak a világban betöltendő küldetése tárgyában más keresztény felekezetek szakértőinek véleményét is kikérte, majd úgy döntött, hogy az emberi valóság jelenségeiről szólva az anyagot nem dogmatikai tételekre, hanem a szentírási szövegek érzéki képi világára, mint a nem keresztény és a nem hívő emberek által is jól érthető alapra építi fel. János pápa figyelemmel kísérte a dokumentum előkészületeit, de halála után 6. párra maradt a megkezdett, mód felett nehéznek bizonyuló munka további irányítása. Számára kezdettől világos volt, hogy ez a dokumentum lesz a zsinati megújulás és a konzervatív hagyomány őrzés közötti szellemi összecsapások próbaköve, pápaként pedig az ő küldetése, hogy egyensúlyt teremtsen a jó eredmény érdekében a zsinaton megfogalmazódó nézetek, a világ kioktatását vagy a földi dolgok autonómiájának feltételek nélküli elismerését szorgalmazó álláspontok között. Miután tehát 6. Pál megválasztása után azonnal a zsinat folytatása mellett döntött, a lelkipásztori konstitúció előkészítése folytatódott. A munka nehézségét mutatja, hogy a végleges szöveg elkészítéséhez több mint 2,5 esztendőre volt szükség. Mérlegelést kívánt, hogy a szöveg kerülje el a száraz tudományos szakszerűség, a semmit mondó dilettantizmus, a világ számára idegen egyházias nyelvezet, vagy a jámbor közhelyekből építkezés csapdáját. Hogyan legyen modern és mindenkihez szóló, egyben azonban az egyház hitének, hagyományának hűséges megszólaltatója. A szöveg a zsinat 3. ülésszaka idején már tervezett formájában plenáris ülés elé került, ám se szeri, se száma nem volt a módosító javaslatoknak és a tervezetet élesen bíráló véleményeknek. Néhány téma: az ateizmus megítélése, a vallásszabadság problémája, a család helyzete, a kultúra állapotának értékelése körül különösen hevesen csaptak össze az eltérő vélemények, ami azt eredményezte, hogy a szövegen még a zsinat 4. utolsó 1965 őszi ülésszaka alatt is dolgoztak annak szerkesztői, így Színen, Frings, Garon, Lerkáró, Döpfner bíborosok, a fiatal krakkói érsek Karol Wojtyla, vagy olyan teológus szakértők, mint Henri de Lubac, Karl Rahner vagy József Ratzinger. A dokumentum végszavazására csak a II. Vatikáni zsinat utolsó ülésnapján, 1965. december 7-én került sor, amikor közel 2,5 ezer zsinati atya 97%-a adta boksát a tervezetre. A szokatlanul terjedelmes szöveg nagy érdeklődést keltett világszerte, a zsinatot követően pedig a média, a különféle értékelések és kommentárok egyértelműen az egyház megújulása, korszerűsége már-már szimbolikus jelentőségű dokumentumaként méltatták, és a benne megfogalmazódó új hangra hívták fel a figyelmet. Erre az újdonságra mutatott rá egy későbbi egyházi dokumentum, amely tanítását így jellemezte, idézem: ez a dokumentum az egyház megújulásával összhangban újra gondolta a hívő közössége fogalom és az Isten népe fogalom jelentését. Ebből eredően új érdeklődést támadt a korábbi dokumentumoknak a keresztény tanúság tételről, a keresztény életről szóló tanítása iránt, mint amelyek hiteles eligazítást adnak arról, hogyan tegyük láthatóvá Isten jelenlétét a világban. A Gaudium et Spes jellemzésére idézzük itt azt a magyarázó jegyzetet is, amelyet maguk a dokumentum megszövegezői illesztettek a dokumentumhoz. idézem az egyházról a mai világban című lelkipásztori konstitúció egységes egész ugyan, de két részből áll. Lelkipásztori konstitúciónak mondjuk, mert tanítás jellegű elvekre támaszkodva kísérni meg értelmezni az egyház viszonyát a világhoz és a ma emberéhez. Így azután az első résznek is van lelkipásztori célzata, és a második részből sem hiányzik a tanító szándék. Az előbbi részben az egyház kifejti a maga tanítását az emberről is, meg a világról is, amelybe az ember belekerül, majd pedig szól a maga viszonyáról mind a kettőhöz. A második részben tüzetesebben szemügyre veszi a mai emberi társadalom életének több különböző arculatát, mégpedig éppen azokat a kérdéseket és feladatokat, amelyek manapság ezen a téren a legsürgetőbbnek látszanak. Ez az oka, hogy az utóbbi részben a tanítás jellegű elvek alárendelt tartalom nem csak maradandó elemekből áll, hanem esetlegesekből is. E konstitúció tehát a hittudományos magyarázat általános szabályai szerint értelmezendő, mégpedig, különösen a második részben, ügyelve a változandó mozzanatokra, amelyek természetszerűen vele járnak a szóban forgó tárgykörrel. A Gaudium et Spes tökéletesen megfelelve hatodik Pál pápa szándékainak a társadalmi és emberi létezés általános elveiből igyekezett egyedi jelenségek, válságtünetek, problémák számbavételéig eljutni, keresve az egyház feladatát és küldetését az emberi közösség szolgálatában. A Gaudium et Spes tehát a világról szóló teljes tanítást terjeszti elő, bevezetője szerint nem más, mint az egyház és a világ közötti sors és szolidaristás közösség kimondása, annak megfogalmazása, hogy idézem, az az öröm és remény, az a szomorúság és gond, amely a mikorunkban az emberek, különösen a szegények és a szenvedők érzése, öröme és reménye, szomorúsága és gondja Krisztus tanítványainak is. Hatodik Pál személyes hangja is ez, hiszen egy olyan egyház képét tárja a dokumentum olvasói elé, amely nem az evilági társadalom alternatíváit, nem magasabb rendű kontraszt társadalom modelljét keresi, hanem amely része a világnak, amelyben él, amelyben evangéliumi küldetését a világért, nem pedig annak ellenében hivatott megvalósítani. Ebből adódott a pápa és a zsinati atyák szándéka, hogy a dokumentum tanítása ne az egyház a hívő emberek belügye maradjon, hanem feleljen meg annak a célnak, hogy, idézem, az ember világát vegye szemügyre, az emberek nagy családját, és azt a való életet mindenestül, amelyben az ember él. A világot vizsgálja, az emberiség történetének színpadát, ahol minden ember szorgalmáról, kudarcairól és sikereiről beszél. Arra a világra tekint, amelyet a keresztények hite szerint szeretetből alkotott és tart fenn a Teremtő. Világunk a bűn szolgaságába süllyedt ugyan, de onnan a gonosz hatalmát megtörve kiszabadította a keresztre feszített és feltámadt Krisztus, hogy Isten terve szerint átalakuljon és elnyerje teljességét. Ezért a Gaudium et Spes konkrét programot is megfogalmaz, ismét idézem, hiszen az emberi szemét kell megmenteni, az emberi társadalom vár megújításra. Minden fejtegetésünk középpontjában ezért az ember fog állni, az ember a maga egységében és teljességében, aki test és lélek, akinek szíve és lelkiismerete, értelme és akarata van. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Szólj be a papnak, rendezvény Debrecenben.